Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Radó Gábor szemész főorvossal Osvai Péter beszélget.
Van olyan műtét, amely különösen nehéz a szemészetben belül, vagy amit nagyon komplikált?
A legutolsó műtét az egyik újfajta keratoplasztika, amikor csak annyit teszünk, hogy a beteg sejtréteget és annak a hordozóját, ami összesen 20 mikron vastag, tehát a milliméternek ugye az 50-ed része, ezt cseréljük ki. Ez egy olyan technika, amivel én most már évek óta birkóztam, de szerencsére a múlt hónapi egyhetes németországi tanulásom úgy tűnik, hogy most a helyére tett mindent, és hát eljutottam talán oda, az elmúlt műtéteim ezt bizonyítják, hogy úgy megcsináltam most egy pár műtétet, mint azok, akiktől most néztem, és akiket csodáltam, hogy csinálják.
Egy ilyen műtét, ez a keratoplasztikai műtét, ez mennyi időt betelik?
Ez nagyon egyszerű és nagyon gyors.
Nagyon gyors, de annál nehezebb.
De borzasztó nehéz. Hát az ember nézi, akkor azt hiszi, hogy mi sem egyszerű. És ugyanez volt a hájukműtét, szürke hájukműtétre, amire rákérdezett az előbb. Ugyanez volt, hogy azt is így paf-paf megcsinálják, de hogyha valaki kezdőként nekiáll, akkor az nem 7 perc, hanem 40 perc. És ugye a gyors műtétnek annak egy óriási értéke van, egy egészen pótolhatatlan érték, csak rövid ideig tudja károsítani a szöveteket, mert ez egy nagyon fontos mozzanat a szemen. A szemnek a struktúrájában ott vannak olyan sejtek, amelyek rendkívül érzékenyek a szöveti károsításra.
Mondta, hogy nagy koncentrációt igényel a szemműtét, különösen a mikrosebészeti műtét, ugye. Van valami titka, vagy gyakorlat, hogy hogyan tartja karban magát, hogy tudjon koncentrálni, vagy vagy nem tudom, mit kell csinálni ahhoz, hogy tréningben vagy.
A koncentráció az úgy kialakul. Először egy kezdő sebész kap egy műtétet, vagy kettőt, vagy először csak egyet, aztán kettőt, tehát erre nagyon szépen föl lehet készülni, illetve ahol nem ennyire a beteg-orvos kötődés, illetve nem ilyen különös, mint Magyarországon, ugye itten ez a hálapénzrendszer, ez egy kis hátrány. Egyébként nagyon sok előnye van furcsa módon, mert az emberi gyengeségekből néhányat áthidal a hálapénz. De most tehát erről ne térjünk ki, mert ez egy nagyon bonyolult téma. Viszont itt egy betegnek van egy orvosa és az operája. Ausztriában nem így volt. Aki általános biztosítású beteg volt, azt az osztály operálta. És amikor oda jöttek a fiatalok, akkor úgy nézett ki a tanítás, hogy először odaült a fiatal mellém, és én magam jártam ezt az utat. Tehát ez volt az én karrieremben a különös kegyelem és csodálatos élmény, hogy hát össze se tudom számolni, 5-6-7 műtét típust úgy csináltam, hogy nem ült mellettem senki, aki jobban tudta volna, mert nem volt. Nem volt. Amit Ausztriában tanultam, az azért nem, mert a főnököm se csinálta, vagy a főnököm is ott tartott körülbelül, ahol én. És amit Magyarországon csináltam, ott pedig volt, amiben a klinikán abszolút mellettem álltak, de volt olyan is, amiben nem tudtak mellettem. És hát most ez az új fajta keratoplasztika, az megint egy ilyen műtét. Na de visszatérve, tehát a helyes oktatás az, hogy amikor már látja és beivódik. Nagyon sokat kell kortikálisan foglalkozni vele. Tehát nagyon sokat kell rágondolni minden apró részletre. Én az első mikrosebészi tanáromtól, a Kucsera professzortól azt tanultam, hogy mindenki olyan lépések sorozatából állítsa föl a műtétét, ami az egyéniségének megfelelő. Azt csinálja mindenki, amit a legjobban tud, amiben a legjobban hisz. Hát a hit itt nagyon fontos, hogy én...
Tehát ez olyan műtétet csináljon, vagy pedig olyan lépéseket? Tehát ugye
olyan lépéseket.
Tehát gyakorlatilag ugyanazt a műtétet több jó módon is.
Így van.
Több jó megoldás is van.
Több helyes út is vezet a jó irányban. Most is van egy diverzitás, amellett, hogy van egy kiinduló pont, meg egy végpont, ott többféle út van.
Tehát ez gyakorlatilag előbb, mint a, nem tudom, eszembe hirtelen a Forma 1-es pilóták, vagy talán a Rally pilóták, mint eszembe, hogy a vége az útvonalat az embernek fejben végig kell járnia.
Föl kell menni az Erzsébet híd, Pesti, Budai híd főjétől a Gellért hegyre, akkor ott több lépcső van, többféle módon föl lehet menni. Így van, ugye a Forma 1 ugyanez. És akkor ezt ugye ezeket kell tudni, és akkor elkezdődött az, hogy odaengedtem a fiatalt, hogy tessék, akkor csináljon sebet. És akkor csak sebet csinál. Nem nagy stressz. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy az operatőr minél nyugodtabb legyen. Persze ez egy abszolút ellentmondásban áll azzal, hogy egy olyasmivel foglalkozik, ugye, ami mégiscsak a teremtőnek az egyik csúcsalkotása, az ember, és azon belül a szem az még inkább az emberen belül is egy egészen különös alkotása a teremtőnek, ugye, a mi hitünk szerint.
Igen.
És akkor először csak sebkészítés, akkor aztán a tokot meghasítja, utána végén becsukja a sebet, vagy beteszi a lencsét, tehát az egyszerű műveleteket, és amikor már ebben van egy biztonság, akkor onnan kezdve a legnehezebb részére is rá lehet engedni az operatőrt. És ez egy nagyon jól bevált módszer, sajnos Magyarországon ezt nem tudtam így csinálni, de Ausztriában igen, és ennek az eredménye lett 11 néhány kiváló operatőr, akiknek én fogtam a kezét az elején, és akikkel hát nagyon jó viszonyban vagyok.
A szemsebészeti eljárásoknak a jövője milyen irányba mutat? Mert említette, hogy egyre másra jönnek ez, hogy ilyen speciális műszer, olyan berendezés, ilyen ez a jövő, tehát ez a műszerezettségnek az egyre magasabb szintű technológiai fejlődése, vagy pedig fogások is fejlődnek, tehát a maga az eljárás.
Hát a kettő együtt. Nyilván van a kettő együtt, ugye azért először mindig ugye mi abban hiszünk, hogy a szellem az az anyag hoz képest elsőrendű, tehát először ki kell találni, hogy mit szeretnénk, és ahhoz konstruálunk aztán műszereket, de hát a szemorvosok ebben a műszerkonstrukcióban mélyen benne vannak. Az, ami a katalógusokban van műszer, az mint szemorvosi találmány. Ez az egész ultrahangos szürkehályok zúzás, ez is egy New York-i szemorvosnak a találmánya. Ült a fogorvosnál, és lázasan törte már évek óta a fejét, hogy hogyan tudná azt megoldani, hogy picisebb, mert ez egy kardinális kérdés, hogy ne nagy legyen a sebb, hanem kicsi, és bent szétzúzza azt a lencsét. És hát mindenféle csodákat kitalál, remek ötletei voltak, és amikor a fogorvosnál jött, akkor hallotta, hogy ott meg fogkövet szednek le ultrahangba, és akkor vágott be, hogy aha, ultrahang. Összeállt.
És végül hogyan látja a magyar szemészeti utánpótlás, szemész szakember, itt a operátorok utánpótlását?
Én egy ponton látok, kiváló ifjúság van, a nevelést azonban nem úgy kapják meg, ahogy mi. Tehát az az iskola rendszer az nincs meg, amit mi megkaptunk a Mária utcai szemklinikán.
Ja, amit ez a gyakorlati fogások elsajátítására.
Nem erről beszélek. Ott elsősorban elméleti oktatás volt, mert ez a fontosabb, tehát az elméleti része, hogy kifejezetten azzal foglalkozó, a klinikának az lehet mondani a legfontosabb szempontja, a betegellátás után mindjárt az utánpótlás nevelése volt. Az iskola nevelése. Ott volt olyan, hogy hetente egyszer rezidens képzés. És egy igen nagy tudású nagy tanár úr tartott nekünk másfél-két órákat, mindig szerda délután volt az is, mint a román órák. Volt, úgyhogy onnan mentem a román órára. Tematika volt, és házi feladat, felkészülés nagyon keményen bevasalta rajtunk, és olyanokat tudott, hogy engem 20 évvel később felkértek egy könyvfejezet megírására, gyerekkori magas vérnyomás. Ez egy régen lerágott téma, tehát abban nincs olyan nagy fejlődés. Fejből megírtam, és minden stimmelt. Megtanította nekünk nagy tanár úr.
És most nincsenek ilyen nagy tanár urak?
nincs annyira oktatás. Uh-huh. Nem foglalkoznak az oktatással. Uh-huh. Ezt látom, hogy látok máshonnan kijött műtéteket, tudom, hogy ott a főnökség többet tud. Uh-huh. Nincs rajta a kezük nyoma.
Uh-huh. És vajon mi lehet ennek az oka? Ezt nem lehet tudni.
Hát ez egy jó kérdés, ezt nem tudom. Én a magam részéről azt gondolom, hogyha valaki már úgy megcsinálta a saját karrierjét, akkor ahol még sikert érhetne el, az a utódoknak a nevelése. És én azt kell mondjam, hogy az én elmúlt éveimnek a nagy sikere az nem az, hogy megoperálok évente 1500 beteget, jól, azt már tudtam régebben is. És hogy az eredményeim, műtéti eredményeim jók. Nem ez a, és hogy azért tökéletesedtem még például a régebbi hagyományos szarvártyát ültetésekben, hanem az, hogy van egy néhány fiatalabb szemorvos, akinek tudtam impulzusokat adni, és akikből kiválóságok lettek. Nagyváradra járt hozzám, ott volt egy segítő jobb égisze alatt működő klinika, de igazán nem segítő jobb volt, ahova én rendszeresen jártam, annak én voltam az orvos igazgató, és részben, tehát az orvosi részét én építettem föl, ott egy romhalmazból megcsináltuk egy klinikát. És oda járt egy fiú Kolozsvárról, aki az üvegtest sebészeti ismereteit kizárólag ott szerezte, aztán később, amikor már elkezdett operálni, akkor elment máshova is, tehát tanult máshol is, de esetre egy kiváló üvegtesti sebész lett belőle, és az, hogy ő ezt tudja, ez most egy döntő fontosság. Szatmár Németiben ott van, és lefed egy óriási hiányt, egy óriási hiányt fed le ezen a téren. Az a fiú, aki szintén ebbe a programban elkezdett, ő Budapestre járt hozzám, volt egy fél évet az osztályban, aztán elment Győrbe, ott is, nem Győrbe, Győri Jóskához, Veszprémbe, ott is egy nagyon jó iskolát kapott, Debrecenbe is egy jó iskolát kapott, ő ma Csíkszeredában főorvos. Óriási dolgok ezek. És egy nagyon felkészült fiú. És hát örömmel látom azokat, akiknek fogtam a kezét, a Székely udvarhelyen a főorvosnőhöz lementem többször, és operáltunk együtt napokig, és megkapta azokat a lökéseket, hogy ő is aztán egy nagyszerű hályogsebész lett.
Van-e szakmai hitvallása? És ha igen, akkor mi hogyan lehetne ezt összegezni?
Húha, hát ez nehéz kérdés. Nehéz kérdés, szakmai hitvallás, nem is nagyon tudom, hogy erre most mit mondjak.
Tehát amit ön fontosnak tart, amit a legfontosabbnak hát, tart a munkájában. Hát
azt azért tudom, hogy mi a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy a betegemet szeressen. Tehát ez egy, és ez ki is alakul. Még a nagyon nehezen szerethető betegeket is. Az ember csak megszereti.
Köszönöm szépen. Ez nagyon szép végszó az interjúhoz. Jó, köszönöm. Nem tudom, esetleg valami kimaradt, amiről meg szeretett volna beszélni.
Hát, erről nagyon sok óráig sok tudok
tudom,
beszélni.
Nyilván lehet
ennek nincs vége. Nincs igen. Vége.
Jó, hát köszönöm szépen. Én annyit tudok mondani, hogy ennek az interjúnak az átfutási ideje az nem jó hónap.
Igen.
Másfél hónap, és a kosutosok, ha bennünket értesítenek, akkor mi is értesítjük igen. Majd önt, hogy mikor hangzik
jó,
el a
jó, nagyon szépen köszönöm.
Úgyhogy...
Hát egy valamit azért még nagyon szívesen igen. Elmondanék, hogy azért minden orvosnak van egy nesztora. Egy olyan, akihez a legszorosabban kötődik, mint kollégájához, igen. És azért nekem is van ilyen. És ez is egy nagyon szép történet, mert az apám, amikor nem lett szemész, akkor ő elkezdett járni, az egy kicsit tréfás dolog, biztos nem az adásban való, de elmondom, akkor ő elkezdett, följött Budapestre, meg kiderült, hogy ki van tiltva Hajdú-Biharból, 45 novemberéről beszélünk, elkezdett dolgozni Budapesten, ahol nem alkalmazta senki, mert nem kapott se egyik pártól sem igazolást, és járt a Rókus kórházba, mert ott a sebészfőrös a nagyapám barátja volt, és oda bejárhatott, és hát ott doktorkodott ő, és kapott valami ilyen kasszapénzecskét, és abból el volt. Igen, de februárban elsodorta a hajóhidat a jég, nem tudott munkába menni. És hogy ott állt a hajóhídnál, és nézte, akkor megérkezett egy másik kolléga, aki szintén nem tudott hajó munkába menni, mondták, hogy hát majd megcsinálják előbb-utóbb a hidat, addig nézzünk szét Budán. Elmentek a János kórházba, ott nem kellettek, elmentek az Odbába, az a mostani Kutvölgyi kórház, ott pedig a direktor azt mondta, hogy hát nagyon jó fiúk, hogy jöttetek, mert pont két orvosra szükségem van, egy nőgyógyászra és egy radiológusra. Hát mivel egyik se akart se nőgyógyász, se radiológus lenni, ezért húztak, és apám húzta a nőgyógyászatot. De ott volt Salac Pali bácsi, aki apám számára nagy tanár és nesztor, és az örök példakép volt, és hát az apja után az első ember a világon, és amikor aztán egy néhány héttel később a János kórházba Csapodiék meghallották, hogy ő ott van már, és ugye van szemészeti előzménye, és hívták, hogy menjen oda, akkor már köszönte, nem ment neki, ő Salac Pali bácsi. És hát aztán én is nála születtem, természetesen, meg a testvéreim is, és de én magas üregi fogóval, ami hát ma már nincs is, és mégiscsak felnőttem. És aztán, amikor a Mária utcai klinikán kezdtem, akkor pedig Salac Györgyhöz kerültem, aki akkor tanársegéd volt. És ő mindig rajtam tartotta a kezét, szerető atyai és tanítói kezét, és hát valahogy a mi karrierünk összefonódott. Annak ellenére, hogy én többször is eljöttem a klinikáról közben, de mindig a legszorosabb kapcsolatban maradtunk, és ha nekem bármi bajom van, most is felhívom őt, és megkérdem, hogy ugyan mi van. A második hazajövetelemet neki köszönhetem egyébként, mert amikor én 9 éve voltam Szentpöltönben, akkor majd szerettem volna hazajönni, de nem tudtam. Mert pályáztam, de nem fogadták el a pályázatomat, és, hát ez hosszú történet megint, de amikor Salac professzort kinevezték tanszékvezetőnek, akkor még aznap felhívott és meghívott engem. És akkor nagyon szép 4 évet töltöttünk együtt, de hát aztán én elmentem főorvosnak a Szent Istvánba, ő pedig aztán később nyugdíjba ment, de a nehéz ügyeimben most is, és hát egyébként is egy nagy jó baráti kapcsolatban vagyunk, és összejárunk. Most legutóbb együtt voltunk zarándoklaton, Pio atyánál, San Giovanni Rotondóban, ő a Batthyány Stratmann társaság elnöke egyébként. Én meg ott tag vagyok, és elmentünk együtt.
Dr. Radó Gábor szemészfőorvossal Osvai Péter beszélgetett.
Mária Rádió. Kedves hallgatóink, a következőkben Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek interjúját hallják, amelyet isztambuli látogatásáról a Katolikus Rádió főszerkesztőjének Szikora Józsefnek adott.
Az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának küldöttségével hárman utaztunk Isztambulba. Egyrészt az egyetemes pátriárkátus meghívására Bartolomeusz pátriárka hívott meg minket, hogy vegyünk részt az ortodoxia ünnepén, a pátriárkai székesegyházban a liturgián, ahol püspököt is szentelt, mégpedig New York számára. Utána pedig alkalmunk volt vele megbeszélést folytatni, később pedig meglátogattuk a városban lévő katolikus közösségeket is, tehát egyrészt a minoriták fenntartó templomát, másrészt pedig meglátogattuk a székesegyházat is, és részben a helyi püspökkel, részben pedig az iszkenderumi apostoli vikárius úrral tudtunk megbeszéléseket folytatni, aki most éppen Isztambulba tartózkodott. Velünk volt egyébként a program nagy részében a török püspöki kar elnöke, Zekián érsek úr is, aki a törökországi örmény katolikus közösségnek a feje.
Ez utóbbi találkozások kifejezetten katolikus közegben történtek. A Bartolomaios ökumenikus pátriárka viszont az ortodoxiának a pátriárkája, az ő patriarkátusa képpen jelent egyetemességet. Ez primus inter pares jelent a többi ortodox egyházi vezető között?
Igen, nem csak a többi patriarkátus, de a többi önálló egyház, például a ciprusi és más nem pátriárkával rendelkező, de önálló primással rendelkező egyházak fölött joghatósága nincsen, viszont például ő az, aki összehívta a pánortodox szinódust, és ő az, aki a tiszteletbeli elsőséget gyakorolja. Ezért nagyon fontos a szerepe például a Katolikus Ortodox Fórumnak a szervezésében is, amit Európában most már jó pár éve rendszeresen megrendezünk. Ez a folyamat pedig folytatódik tovább, és ennek a témáját, ennek a színhelyét is pontosítani fogjuk. Azt hiszem, hogy lényeges kérdés az, hogy az ő szava, az ő jelenléte és részvétele szimbolikus garanciát jelent a többi ortodox egyházak számára, és bátorítást ugyancsak a részvételre.
Ez a Katolikus Ortodox Fórum legutóbb Párizsban volt, ezen részt vett Bíboros úr, de ettől független, hogy a kapcsolataink Bartolomaiosszal és az ortodoxiával kiválóak, mondhatjuk ezt a magyar katolikus egyház vonatkozásában.
A magyar katolikus egyház vonatkozásában különösen, hiszen ő az, aki 2000-ben a Szent István Bazilika előtt az ortodox egyház számára is szentté avatta Szent István királyunkat, és többszörösen járt Magyarországon, mindig a legnagyobb barátsággal és szeretettel viseltetett a magyar egyház iránt. Egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek díszdoktora is. Most nyáron is várjuk őt szeretettel, és bízunk benne, hogy részt tud venni az augusztus 20-i Szent István ünnepségeken is. Egyébként az egyetemes pátriárkátus Budapesten kapott egy olyan nagyon szép ingatlant, amelyik valószínűleg méltó jelenlétet tesz lehetővé számukra vallási és kulturális értelemben egyaránt.
Ez az augusztus 20-ai Szent István napi vendégeskedés Bartolomaios részéről, ez majd mostani friss meghívás eredménye lehet, amelyet Bíboros úr adott át neki?
Nem, hanem ez az ő nyilatkozata volt, hogy ez egy alkalmas időpont lehet ezután, hogyha formális meghívás is következik, ez még ezt fogja erősíteni. Egyébként az állami rész is nyilván tárgyalásokat kíván vele folytatni, vagy pedig éppen az ingatlan átadások körül szeretnének találkozni, gondolom, hogy ezért kell az időpontot velük is egyeztetni.
Amikor ökumenéről beszélünk, bár ugye ő ökumenikus pátriárka, mégis kevésbé az ortodoxiára, inkább a protestáns egyházakkal folytatott együttműködésre, tárgyalásokra gondolunk, de tágabb értelemben ezek a gesztusok, ezek a találkozások is valamiképpen hozzájárulhatnak a keresztény egység reményéhez?
A reményéhez is, meg az építéséhez is. Ugyanakkor azonban tudjuk azt, hogy ez nem pusztán emberi mű. Mi kötelesek vagyunk fáradozni érte, de ha megvalósul, az a Szentlélek ajándéka lesz. Tehát nem lehet egy menetrendet felállítani, és azt mondja, hogy ekkorra pedig ezt és ezt fogjuk elérni. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt a testvéri szeretetnek és a bizalomnak az erősödése és fejlődése az legalább olyan fontos, mint a teológiai párbeszéd. Egyébként éppen katolikus és ortodox viszonylatban a teológiai álláspontok rendkívül közel állnak egymáshoz.
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek gondolatait hallották. Mária Rádió, a lélek hangja. A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
16 óra 25 perc.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.